Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Család Isten terve címmel az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem és az Egri Híd Tudományi Főiskola konferenciát tartott október 10-én a Liceum dísztermében. Szent II. János Pál pápa Levél a családokhoz című írásának 30. évfordulóján a keresztény családok szerepéről, a szeretet és a békére nevelés fontosságáról, valamint a digitális kor kihívásairól hallhattak előadásokat a résztvevők. Köszöntőjében dr. Pajtókné dr. Tari Ilona Magyarország alaptörvényét idézve rámutatott, hogy hazánk védi a házasság intézményét és a családot, mint a nemzet fennmaradásának alapját. Dr. Ternyák Csaba egri érsek, az egyetem nagy kancellárja örömét fejezte ki a konferenciával kapcsolatban, mivel ez alkalmas arra, hogy spirituális feltöltődésként és továbbképzésként is szolgáljon az egyházmegye lelkipásztorai számára. Az elhangzottakat fel tudják használni saját egyházközségükben, a családokkal való foglalkozásban, vagy a jegyes oktatásban. Michael Wallace Banach, Magyarország apostoli nunciusa, online előadásában a családok és a társadalom kapcsolatáról beszélt. Rámutatott, a család, mint a társadalom legkisebb egysége, az életszentségre vezető út. A férfi és a nő apai és anyai szerepükben kulcsfontosságúak a szeretet továbbadásában. A konferencia második szekciójában a házassággal, családdal kapcsolatos, speciális kérdésekről esett szó. Az önkénteskedés, a másokért vagy a közösségért végzett önkéntes munka igazi közösségi élmény, jó hatással van a lelki egészségre, és erősítheti a kapcsolati tőkét is, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára, az MT-nek. Nagy Varga Zsófia annak kapcsán beszélt erről, hogy idén is meghirdették a 72 óra kompromisszumok nélkül elnevezésű országos önkéntes ifjúsági akciót a katolikus, az evangélikus és a református egyház szervezésében. A program célja népszerűsíteni az önkéntes munkát a fiatalok körében. Emelkedő pályára kerültek a magyar egyetemek, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Varga Bajusz Veronika ismertetése szerint a Times Higher Education felsőoktatási rangsora alapján a Semmelweis Egyetem továbbra is a 250. és a 300. hely között van, ami nagy eredmény. A Pannon Egyetem és a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem egy kategóriát, az Óbudai Egyetem kettőt lépett előre, így utóbbi már a 600 és a 800. hely között van. Az államtitkár fontosnak nevezte, hogy nemzetközileg versenyképesek legyenek a magyar egyetemek. Káros és veszélyes lépésnek tartja a magyar kormány a moszkvai patriarchátushoz közelinek tartott keresztény ortodox egyház betiltását Ukrajnában, ami precedenst is teremthet. Jelentette ki Azbej Trisztán, a külgazdasági és külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára. A vallásgyakorlás szabadságának nemzetközi szövetsége idei berlini konferenciáján résztvevő államtitkár hangsúlyozta, Magyarország elítéli, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, azt agressziónak tartja, és szolidáris a szenvedő ukrán néppel, ezért is indította támogatásukra történetének legnagyobb humanitárius segélynyújtási akcióját. Emellett a katonai agresszió és a humanitárius válsághelyzet sem indokolhatja azt, hogy politikai indítatásból biztonsági okokra hivatkozva egy állam betiltson egy területén működő egyházat, felszámolja, illetve elkobozza vagyonát. A meddő párok ellátásában egyre fontosabbá válik a férfiak kezelése. Ez a páciensek egy részénél akár szükségtelenné is teheti az in vitro fertilizációt, a szervezeten kívüli megtermékenyítést. Közölte Zádori János, a Szegedi Tudományegyetem Reprodukciós Medicina Intézet orvosigazgatója. A szakember az intézet által szervezett nemzetközi konferencia előtt elmondta, a párok meddőségének oka valamivel kevesebb, mint egyharmad részben a petevezeték elzáródása. Az esetek 45%-a százaléka a férfi oldali meddőség következménye, míg a párok egy részénél más, akár ismeretlen, vagy az életkorral összefüggő okok következménye, hogy nem születik meg a vágyott gyermek. Az orvosigazgató hangsúlyozta, új irányt kezd venni az in vitro fertilizáció, míg korábban javarészt a női oldalra koncentráltak, egyre fontosabbá válik a férfiak kezelése annak érdekében, hogy fokozni lehessen a sikeres fogantatás esélyét. A férfi oldali meddőségi problémák aránya a modern terápiákkal valószínűleg csökkenthető, tette hozzá az orvosigazgató. Végül az időjárásról. A tartós csapadék keleten is megszűnik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22, késő estére 8 és 13 fok közé hűl le. Híreinket hallották.
Reklám. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Az elénekelt mondandónak nagyobb a súlya, mondja Lakatos Mónika cigányénekesnő a Képmás magazin címlap interjújában. Az októberi lapban olvashatunk a szegények bankáráról, a képernyőfüggő két évesekről és arról, hogy mi állhat a pártalálási nehézségek hátterében. Megtudhatjuk, hogy mikor érdemes repülőre szállni, ha környezettudatosan gondolkodunk. A magazin melléklete a magyar lakta területek fiataljainak határokon átívelő összekapcsolódásáról szól. Keresse az októberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Klész Beáta. Egy kedves hallgatónk kérésére szól első felvételünk, Halász Judit énekel.
olyan jó lenne, ha így kezdődne minden új napon.
Iván Irénkének szól most következő felvételünk Bükkábrányba, melyet unokahúga küld neki sok szeretettel közelgő 60. születésnapja alkalmából. Jó egészséget és további boldog életet kíván neki. Gyertya Láng, Síje Jenő énekel az ünnepeltnek.
Gyertya Láng, tiszta fény, csonkig égő áldozás, áldozatban pusztulás, Isten oltárainál. Gyertya láng, tiszta fény, embert hívó lángolás, végső percig lobogás, áldozatunk asztalán. Gyertya láng, tiszta fény, önpusztító lobogás, nem is akar lenni más, nem is kíván semmi más, nem is lehet.
Babosné Balog Anitát közelgő születésnapja alkalmából szerető családja Pászton köszöntik. Kedvenc előadójától, Pintér Bélától választottak neki születésnapi felvételt, melynek címe Lelkem vágyik utánad. Hallgassa szeretettel!
Tölti egész lényem, semmi sem választ el tőled többé már. És látom már, amit szem nem lát, új világ tárul fel, kegyelmet formál át. Új ember lehetek Jézusban, lelkem fel.
Mattán a horvát családnak szól a következő felvételünk, melynek címe Liebeslied. Fritz Kreisler csodaszép művével kívánnak nekik szép napot és a Jóisten áldását miskolci barátaik soha el nem múló szeretettel.
Thank you.
Mai utolsó felvételünk Geréb Antalnak szól, barátja Jani és felesége Zsófi a Quint együttes Mindig csendben szól című felvételével kíván nekik boldog születésnapot. Isten éltesse sokáig!
Csendben szól hozzád az Úr, a város zaján hangja nem jut túl. Enyhe szellő suttogása kint, hallott szavát, ha rátalálsz, így jön az Úr. Nem látod, de szíved lángra gyújt. Lelked harca elnyom minden más, nem hallod a hívó suttogást, belsődben is csendes béke kell, enélkül Isten nem felel, hiába válsz, mélybe hull a hívó suttogás. Hang nélkül szól, figyeld a lélek szavát, figyeld a csend, mit beszél, hagyd a város zaját, nincs messzeség, rád talál. Csendben jő az Úr egy éjszakán, szól, figyeld a lélek szavát, figyeld a csend, mint beszél, hagyd a város zaját, nincs messzeség, nincs messzeség, rád talál. Csendben jön az Úr egy éjszakán, mindig csendben szól hozzád az Úr. A város zaján hangja nem jut túl. Enyhe szellő suttogásaként hallott szavát, ha rátalálsz, így jön az Úr. Nem látod, de szíved lángra gyújt. Csodára fénylő jelbe válsz, mennyből jövő lángnyelvet kívánsz, de Isten lelke csendben működik, nem látod, mégis őrködik, vigyázz reád, nem kellenek látványos csodák. Hang nélkül szól, figyeld a lélek szavát, figyeld a csend, mit beszél, hagyd a város zaját, nincs messzeség, nincs messzeség, reád talál, reád. Csendben jő az Úr egy éjszakán, egy éjszakán. Figyeld a csend, mit beszél, hagyd a város zaját, nincs messzeség, nincs messzeség, reád talál, reád talál. Csendben jő az Úr egy éjszakán.
Kedves hallgatóink, véget ért mai kívánságműsorunk, legközelebb vasárnap 16 óra 5 perctől jelentkezünk. A mai összeállítást Túri Sarolta szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a műsor szerkesztőjét, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunk témája a terrárium lesz, a terráriumban tartott állatok, az alapokkal kezdjük. Vendégem a témában Kőműves Dániel állattenyésztő. Tartsatok velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek, Dániel, a stúdióban.
Üdvözöllek.
Mióta foglalkozol terráriumokkal?
Hát szó 7 éve.
Miért kezdtél bele?
Hát annak idején ugye elkezdtem, még nagyon fiatalan, nagyapámtól örököltem ezt a halas dolgot, ugye elkezdtünk először, csak halakat tartottam. Aztán így bementem egy állatkereskedőbe, megláttam egy leopárgyakkót, akkor megvettem az elsőt, utána Pestről a Terra Plázára elkezdtünk feljárni, ott csereberéltem még az elején, meg eladogattam, ami éppen nem kellett, aztán itt szépen bővült a paletta.
Miért pont a gekkó tetszett meg először?
Nem tudom. Erre nem volt itt semmi. Ugye akkor még helyjel közel, ugye akkor végeztem el az iskolát is, úgyhogy anyagilag sem voltak túl drága állatok, így az volt a zárértékarányban az első érdekes ülő számomra, leopárd gekkó.
Utána pedig elég komolyan elkezdtél foglalkozni.
Hát igen. Utána azért már volt egy időszaka, amikor 5000 darab számú állatmennyiségem is volt.
Milyen fajokkal?
Kétéltűek, hüllők, voltak emlősök is, hát végül is minden, ami ebbe beletartozik, tehát a terrorisztikában, vagy az exotikus, inkább az exotikus állatok részében, hogy a terrorisztikát azt a rágcsálókkal nem mindig vonjuk egy kalap alá.
Tehát rágcsálókat is tartottál?
Hát mókusféléket, igen.
Meg gondolom néhány hüllőnek táplálékként is. Vagy olyan nem tartottál olyat?
Volt, egy-két kígyón volt, de annyira nem jött be nekem ez az élő állattal, ugye, de a legtöbb tenyésztő is fagyasztottal szokta etetni, tehát az kicsit másképp szokott működni. Van, aki élővel etett, persze természetesen ebben a szakmában, de a legtöbben fagyasztottal szoktuk ezeket megoldani, ugye.
5000 állatról beszélünk, ehhez hely kell, gondolom rengeteg hely.
Hát ugye azért sok volt belőle a kisebb méretű, tehát én törpegek kúsztam nagyon sokat, ez azt jelenti, hogy ilyen átlag ilyen 5-8 cm volt a méretük, ugye most abban egy 30x30x30-as terráriumban elfért 4-5 egyed. A nyilméreg békákat is nagy számban lehet ugye csoportosan tartani, a kisebb fajta leveli békákat is az ilyen 2 cm méretűek, hát abból volt, amikor volt nekem 2200 darab, tehát bebihalastól mindenestől ugye tegyészet, akkor egyet számmal rendelkezett.
Nyilméreg béka, erről mit érdemes tudni, nem veszélyes mondjuk ennek a simogatás?
Nem, egyáltalán nem, egyébként ez egy nagyon nagy téfit, mert ugye úgy van, hogy az Amazonas, ahol ők élnek, ott olyan rovarokat esznek, amik maga ezt a méreganyagot ugye termelik. Tehát ugye ott az őslakosok, az ottani, ugye, hogyha ott kint vagyunk, ott ne nyalogassunk nyilméregbékákat, meg ne fogdossuk őket, de az itthoni terráriumi környezetben ugye mikroméretű tücsköt, meg muslicát esznek, amiből nem tudják ezt a méreganyagot kiválasztani a szervezetükbe.
Tartottál valaha veszélyes állatot?
Nem. Azt nem soha. Ugye egyrészt engedélyköteles, másrészt nem kockáztattam meg, hogy egyszer, ha kapnék egy ellenőrzést, ugye, hogy milyen állataim vannak, akkor be is vonhatják az összeset, és le is tiltatnak róla, hogy bármilyen állatom legyen, ugye ez elég kockázatos. Látni láttam, volt olyan ismerősöm, akinek még bambuszviperája is volt, de nem mondok nevet, már nincsen neki sem, de látni láttam, de én tartani ilyeneket nem, tehát én amúgy is beszél nekem ott a fiam is, úgyhogy én nem erőltetem ezeket.
Veszélyes dolog ez azért.
Hát ami mérges, az tényleg, tehát az kifejezetten az, tehát ott azért tudni is kell, hogy az ember hogy eteti, meg hogy foglalkozik vele.
Most zenélünk egy kicsit, utána beszélünk arról, hogy mi minden kell egy kész teráriumhoz, a hüllők lakhatási feltételeihez. Folytatjuk beszélgetésünket Kőműves Dániellel, aki állatokat tenyészt, hüllőket elsősorban. Mi minden kell a terrorisztikához?
Hát elsősorban nagyon sok türelem, nagyon sok olvasás és utánajárás. Én mindig ezt mondom mindenkinek, ugye annak idején eléggé sokan megkerestek ezzel, hogy miként kezdjem bele. Ugye először elolvassuk a komplett élőhelyet, tehát megnézzük, hogy milyen éghajlaton él az adott állat, amit vásárolni szeretnénk, ugye mik az igényei, és ezeknek az igényeknek megfelelően kell kiválasztani mind a világítást, a fűtést, hogy mekkora fűtő rész legyen, vagy napozó elég neki. Tehát először mindig ugye az alapoknál át kell tekinteni ezt, hogy mit is szeretnénk tartani.
A faj kiválasztásánál mit vegyünk figyelembe?
A faj kiválasztásánál azért meg kell nézni, ugye, hogy mennyire érzékeny az adott állat. Ugye most beszéljünk például a kaméleonról, a sisakos kaméleon az egy egyszerűen tartható faj. Ugye ők körülbelül ilyen 4-5 évig élnek. Vannak egészen nehézen tartható kaméleonfajok is, tehát mindig ugye meg kell nézni az adott, tehát latin név alapján, vagy ugye van, amelyiknek van már honosított magyar neve. Nem mindegyikre lehet úgy rátalálni, hogy kell, ugye van, amelyiket csak latin név alapján találjuk meg mi is, ugye, de mondom először, azért meg kell nézni, hogy mennyire bonyolult az adott állatnak a tartása, tehát azért nagyon nagy léptékű különbségek vannak, ugye mind a terrárium méret, a hőfok, páratartalom és a többi ilyen.
Mely fajok a legterrárium méret igényesebbek, tehát sok tér kell nekik?
Hát most példaképpen a varánuszokat tudom felhozni, azok ugye azért eléggé nagyon nőnek, például a szavanna varánusz az eléri az 1 métert is, annak már azért egészen nagy hely kell. Van olyan ismerősöm, akiknek például kint lakik a lakásban az adott állat, tehát ott ugye ő elszaladgál magának. De ugye most így a varánuszok jutnak elsősorban eszembe, amik, tehát a, például viszont a kaméleonoknak ugye meg magas. terület kell, tehát ott is nem egy ember úgy tartja, úgy, hogy a szobában végig vannak ilyen liánszerűen csinálva a mennyezet, és akkor ott kiengedik az adott állatot.
Nagyon komoly terrárium építési technológiák, technikák vannak, hogy hogyan alakítják ki akár a díszítést, ez már egy művészeti ág is, nem?
Élő például a magyar szikla, ők például kifejezetten kész hátterezett terráriumokkal foglalkoznak, ugye azt nem tudom, hogy foglalkoznak-e bele a rendszerekkel, de azt tudom, hogy a hátterezést azt ők meg szokták csinálni.
Mi mindent esznek ezek a hüllők? Néhány dolog már elhangzott, de azért próbáljuk meg felsorolni, hogy egyes fajok akár milyen különleges, akár különleges táplálékot igényelnek.
Hát mi azt mondjuk, példaképpen tücsköt, csótányt, lisztkukacot.
Könnyű ezekhez hozzájutni?
Persze, itt is lehet kapni Miskolcon is, meg ugye a legtöbb nagyobb városban inkább ott elérhetőek ugye ezek. Úgyhogy sáskát is, de igen, tehát itt például Miskolcon be lehet szerezni, de interneten is lehet rendelni.
Említetted a varánuszt, mi kell a tartásához? Kell valamiféle engedély?
Hát egyébként a varánusz egy eléggé, mondhatjuk úgy, hogy ez igénytelen, tehát nem egy túl nagy igényű, inkább úgy mondanám, nem egy túl nagy igényű hüllőfaj, mert ugye a jéghátán is megél, én mindig is azt mondtam róla, nála annyira nem, tehát ő nem pont az a bonyolult, inkább a nagy terrárium méret, ugye ott a hőfok, meg az UVB izzó, ugye, ami a napfénynek a végülis a napfényt utánozza le, ugye, lámpaszinten, tehát azokat az UV sugarakat bocsátja ki, ami ugye nekik kell, mert ők az alapján vesz tudják a vitaminokat a szervezetükben.
Hidegvérő állatokról beszélünk, ez azt jelenti, hogy az aktivitásuk nagyban függ a napfénytől.
Nem a napfénytől függ, ugye a hőmérsékletet. Az aktivitásuk az ugye a hőmérséklettől függ, mivel nincsen saját hőháztartásuk, ugye mint nekünk vagy az emlősöknek, így ők ugye a meleg részeken, ugye a napfénynek ugye a sugara, meg ugye az adott, hogyha meleg, ők a haszt, tehát ők megkeresik. Tehát sokszor van teráriumban is úgy van megcsinálva, hogy egy pontot melegítünk, és hogy ő tudja igazítani magának a testhőjét, hogy ne főjön fel ugye az állat.
Beszéljünk a tenyésztés részéről, ami egy következő szintje az állattartásnak. Mi minden kell hozzá? Hely és gondolom sok egyed.
Hát elsősorban nem feltétlenül sok, ugye azért ez meg van szabva, ugye, mert az adott hüllők legtöbbje az állandóan szaporodna, amikor eléri az ivaréletkort. Ugye ez abban meríti ki a problémát, ha csak egy nőstényünk van, ugye már tenyésztésről beszélünk, és ha csak egy nőstényünk van, akkor túlhajthatja, tehát elhúlhat a nőstény a túlzott párzási szándék mellett. Egyébként emiatt, ha tenyésztünk, akkor több nőstényt szoktunk egy hímmel összerakni, hogy el tudjon osztódni a hímnek a figyelme ugye a többi nőstényen.
Mi minden kell még hozzá? Különleges páratartalom, hőmérséklet, ilyesmi?
Hát ez úgy szokott működni, most akkor nézzünk egy egyszerűbb fajt, mondjuk a leopárd gekkó, ugye ők magán a terráriumon belül egy egyszerű dobozt, egy zárt dobozt, aminek egy lyukat vágunk a tetejére, azt szoktunk berakni kókuszrosta, azt benedvesítjük. Oda bemegy ugye a nőstény, lerakja a tojást, ezt utána egy inkubátorban keltjük ki, ilyen 28-29 fok közötti hőmérsékleten. Ugye ennek is megvan az érdekessége, mert nem mindegy, hogy melyik hőfokon, vagy hím, vagy nőstények fognak nagy valószínűséggel kelni.
Hány nap alatt kell ki egy tojás?
60, átlagosan 60 nap, ez attól is függ, tehát van olyan állat például, amit nem szabad ilyen magas hőmérsékleten keltetni. Nekem volt olyan élőlényem, olyan hüllőm is volt, ami 90 nap alatt jött ki.
Hidegvérűek, ez azt is jelenti, hogy a természetben ezt hogy oldják meg, a napos helyre ássák?
Hát a természetben ugye ők megkeresik igen azt a helyet, ahol valószínűleg a páratartalom ugye megfelelő lesz, és akkor oda, de hát ugye a természet az azért egy eléggé zordabb környezet, ott azért a kikelt állatok mennyisége is elenyésző, meg ugye nagyon sok tényező van, tehát ők azért is tudnak ennyit szaporodni, mert ugye nekik a faj fenntartása a céljuk. Tehát eléggé, tehát ég és föld a kettő, ugye itt, ameddig mondjuk 80-90%-os kelési arányokról beszélünk, vagy akár nálam voltak 100%-os kelési arányok is, a természetben ez ilyen szerintem 30%-nál nem igazán szokott több lenni, tehát ritka esetekben.
Büszkélkedjünk egy kicsit, azt még nem mondtuk el a hallgatóinknak, hogy van egy faj, amit Magyarországon te kezdtél el sikeresen tenyészteni.
Igen, a Prinoceparus mysticeus, más néven varangyfejű agálmáról beszélünk. Ennek az az érdekessége, hogy neki van a fején két oldalt egy ilyen rózsaszín lebeny, amit ki tud nyitni, amikor stressz helyzet ér, és úgy néz ki, ahhoz tudom hasonlítani, mint a Predator című filmből, ugye a Predator, arra haj az inkább, én mindig is így hívtam a kis predátorok, ugye ebből most jelenleg is van nekem otthon, hál' Istennek két sikeres szaporulatom is volt másfél-két évvel ezelőtt, most az utóbbi időben nem volt igazán úgy időm, hogy mert az a baj, hogy eléggé időigényesek, de igen, Magyarországon elsőnek nekem voltak belőle, ugye ők javarészt Oroszországban őshonosak, ott ugye ők telelnek, tehát náluk viszont már teljesen más az a tenyésztési történet, meg ugye ott már sokkal jobban mindenre oda kellett figyelni, két sikeres almom volt, 100%-os kerési arányja mind a két alom.
Mi volt a titok, hogy korábban miért nem sikerült?
Hát egyrészt ez úgy szokott ugye lenni, hogy az emberek, tehát nagyon-nagyon sok szakmabeli társam van, akik ugye szintén értek el hasonló sikereket, tehát ez nem egy egyedi dolog Magyarországon, ugye csak Magyarországon én kezdtem el velük először foglalkozni, és ugye nálam volt siker, én azóta sem tudok róla, hogy Magyarországon bárkinek is lenne ezekből a hüllőkből, vagy tenyésztette volna őket, vagy foglalkozna ugye velük, ennek is több alfaja van egyébként, ennek a varangyfejű agálmának. Hát a titkot azt nem árulom el, hanem haragszol, hogy sikerült, hát nagyon-nagyon sok türelem volt, és mondjuk úgy, hogy nehéz, tehát nagyon megszenvedtem én azt az időszakot, mire ezt sikerült összehoznom, mert itt, és mondanék olyan példát, hogy ott van a remeterák például, ott a holdfény lenne az, amivel meg lehetne oldani, hogy párosodjanak, ugye ezért nem is tenyészti senki, mert egyszerűen nem kivitelezhető, ugye ezen az éghajlaton még a ők romantikus alkatok, hát ott párosodnak a holdfény alatt, tehát ennek is megvolt hőmérsékletesés, hőmérsékletemelés, hány fokra kell visszahűteni, hány fokon, ugye utána még ott a keltetési időszak, ugye ők 60 napon, ők a tavaly előtt december 22-23-án, tehát karácsony ajándékként jöttek pont a világra, az első körben 5 egyed, a másodikban azt hiszem 6 vagy 7 volt, úgyhogy érdekes volt, és ők 60 napra keltek, hát 60-65 között, ugye, mert nem egyszer jönnek ki, hanem fokozatosan.
A zene után itt folytatjuk.
Beszélgető társam kőműves Daniel állattartó, állattenyésztő. Néhány faj téli pihenést tart, ugye? Vagy egy kicsit ledermednek?
Szoktak, ez a faj is alszik egyébként téli álmot, vagyis hát kellene neki. Ugye én ezt nem imitálom, mert nem igazán kísérleteztem én ezzel annyira, hogy náluk a téli álom az mennyire. Ugye Oroszországban, amikor fagyban, akkor így kizárásos alapon biztosan alszanak téli álmot. A teknősök nagy része szokott, a hüllőknél azért nem túlzottan jellemző, de vannak fajok ott is, tehát ott inkább a teknősök, ugye a görög teknős, a mor teknős, ezek mind alszanak téli álmot.
Ezt egy tartónak figyelembe kell venni általában, tehát említetted, hogy nem szigorú szabály, ugye?
Egyáltalán nem szigorú, tehát hogyha tartásról van szó, és nem tenyésztésről, akkor nem kötelező ugye ezt betartani, egészséges, ha be van tartva, de ugye ez is ugyanaz, mint amit beszéltünk, hogy kint a természetben a szaporulatnál, a téli álom is olyan, hogy vagy fel fog kelni belőle, vagy nem, ez sajnos, ez reckíros. Ugye ezt a tenyésztőknek kell sajnos betartani, mert akkor másabb lesz a párzási kedvük, meg ugye attól jön meg, ha ez a téli álom, ez sajnos a végéig ér, és akkor ugye a tavasszal, amikor a teknősök előjönnek, akkor ők elkezdik a kis fészek ásást, egyebeket, meg a párzást, úgyhogy.
Hány tojást raknak átlagban, van erre szám?
Ez fajta függő. A szakállas agálma az rakhat 25 tojást is akár, ugye eléggé nagy hüllőről beszélünk, tehát farokkal együtt egy ilyen 45-50 centis állat kifejletten, de van, ami ennél többet is rak, a sisakos kaméleon például rakhat 100 tojást is, a leopárd gekkó az 1-2 tojást raknak, a gekkófélék javarésze az 1-2 tojás, tehát többet nem nagyon szoktak, nagyon-nagyon ritka. Az agálmafélék azok ugye elosztódva, mert ugye mondom, nekem a varangyfejű az ilyen 5-7 között rakott, a szakállas agálmánál volt, amikor 24-25 tojás is kijött, tehát ez méretfüggő is szerintem, meg ugye, hogy mennyire az adott élőhelyen mekkora, tehát ahogy kifejlődtek, ugye, hogy hozzá vannak szokva, hogy ott mik vadászhatnak rájuk esetleg, vagy mekkora az elhullási ráta, ugye az egyetfejlődésre tudok gondolni, hogy amiatt.
Mennyire tanítható állatok? Vagy mennyire jó a memóriájuk? Emlékszik a gazdájára, vagy felismeri a gazdáját?
Ebben nem tudok se igazat mondani, se cáfolni nem tudom. Én úgy gondolom, hogy tehát a kézből való etetést például, vagy azt, hogy az embernek a kezét megszokják, azt lehet. Ugye sok állat, mivel a ragadozók, ugye a madarak, egyebek, a ragadozó madarak is fentről, tehát azért van szemből a tolóajtó is ugye a terráriumokon, hogy onnan etessük, mert ugye ők a felső benyúlkálást, azt ők úgy érzékelik, mintha egy ragadozó próbálna ugye lecsapni rá felülről, ezért használják a szemből tolóajtókat, ha jól tudom, de én úgy emlékszem, hogy ez így is van. Nem tudom, hogy taníthatóak, tehát kezdet az ember kezét, azt megszokják, az biztos, de ilyet, hogy most mondom, nem egy kutya, tehát ezt meg kell érteni, hogy bennük gyönyörködni kell, nem sétálni, vinni, meg egyebek, mondjuk nekem is volt olyan hüllőm, amit a vállamra felraktam, nem jött le róla, tehát például pont egy szakállas agálma volt, amivel én lementem a kóba is bevásárolni, és végig a vállam nőtt. Tehát megmaradnak, megpihennek, ugye az ember inkább a testhőt részesítik ugye előnyben, mert az nekik jó, mert akkor melegen vannak, de nem lehet annyira azért idomítani őket, mint egy kutyát mondjuk, vagy egy macskát. Tehát.
Mennyi ideig élnek? Említetted már a kaméleonnál, hogy 4-5 év, a többi?
Hát a sisakos van belőlük is ugye eléggé sok, van, ami még kevesebbet él, törpe kaméleonok például, van, amelyik 6 hónapot él, tehát eléggé rövid az életciklusa. Ugye akkor ott vannak például az egzotikus lepkefélék, azok is rövid ideig élnek, a leopárd gekkóknak is változó ég, tehát én tudok olyanról, ami 13 évet leélt, lehet, hogy van ennél öregebb is, a varánuszfélék ugye azok eléggé sokáig élnek, a teknősöket gondolom nem kell bemutatni, mert azok az embereket is általában túlélik a gazdákat, ha normálisan vannak tartom, meg ugye a terráriumi szükségletek a megfelelőek ugye az adott állathoz. Az a baj, hogy ez nagyon megoszló. Tehát volt olyan, hogy nekem volt olyan hüllőm, ami elméletileg egy évet kellett volna, egy ilyen is három évig nálam volt, és úgy ajándékoztam el, nem tudom, hogy azóta még éle, de már egy éve el lett ajándékozva egy kedves ismerősömnek is. Tehát ez megosztó. Én úgy gondolom, hogyha megfelelő a vitaminpor, megfelelő a tartás, meg oda van rá ugye figyelve, nincsen elhanyagolva, akkor azért még hosszabb idő, tehát biztos, hogy hosszabbat, mint a természetben leírt idejük, azt lehet nekik biztosítani.
Gondolom vizet is kell tenni nekik, attól függetlenül, hogy esetleg egy sivatagi állatról beszélünk, valamennyit isznak.
Természetesen, ugye ezt általában a vizes tálat én kerülni szoktam, én annyira nem szeretem, ugye én a hajnali párásítást szoktam előnben részesíteni, természetesen vizes tálat szoktam én is betenni nekik, mert ugye a legtöbb vizetük a kloákán veszik fel, tehát ők belefekszenek ebbe a tába, ugye nem megisszák a vizet, mint mondjuk mi, hanem onnan lentről is képesek felszívni ugye a nedvességet a kloákán keresztül. és a vízháztartásukat így biztosítják, de minden reggel, tehát nálam is, ami otthon van állítunk, minden reggel párásítva vannak, tehát azon végig van menve, mielőtt elmegyek dolgozni, és teljesen jól el vannak, ugye én a saját élőlényemet, ami sivatagi, azt én hetente egyszer külön fürdetni szoktam, tehát megfürdetem őket ugye a vizes tál mellett, hogy a klovákájuk elég vizet tudjon felvenni.
És a párásítás az mit akar?
Hát vannak ezek a pumpás párásítókészülékek, ugye ezek a pumpások, és abba vizet töltünk, megpumpáljuk, és akkor bepermetezzük vele a teráriumot, meg a tereptárgyakat, ugye a szomjasok akkor lenyalogatják, ha nem, akkor ugye maga a páratartalom miatt ugye ők a bőrön, meg egyebeken át is képesek ugye felvenni ezeket, úgyhogy ez egy ennyire egyszerű történet. Kinyitom az ajtót, befújok, bezárom, ez nem kell nagy szakértelem.
Van olyan faj, amit szeretnél tartani, vagy akár szaporítani, és még nem tetted?
Eléggé sok, igen, eléggé sok egyébként a varánuszokból, a kék, a zöld, esetleg a smaragd, ugye van a kék, a pettyes, tehát a varánuszfélékből eléggé nagy a lista, most sajnos az időm nem úgy engedi. Belőlük szeretnék ugye ebből a varangyfejű agálmából, nekem volt annak idején háromféle faj, alfaj belőle, vagy hát ő volt a negyedik, mert ugye előtte volt még három, és az a három az sajnos sikertelen volt, mert mint utólag kiderült, sajnos mindegyik hím volt, amit vásároltam, ugye ez benne van ebben a történetben, hogy nem mindig úgy sikerül, hogy mi szeretnénk. Azoknak van körülbelül 5-6 alfaj, amit szeretnék még majd szintén ugye a jelenlegihez a hozzáadni, hogy sikeresen Magyarországon ők is tenyésztve lesznek.
Ezek szerint nehéz megállapítani a nemet?
Hát ez bonyolult, ugye, mert például amit ugye mondtam, hogy Magyarországon először sikerült, azt én jöttem rá, hogy én állapítottam meg a nemét, ugye, hogy hím vagy nőstény az adott egyed. Tehát nem minden fajnál nehéz megállapítani, van amelyiknél nehéz. Ugye ez is eléggé széles skálán működik, hogy melyiket milyen könnyen lehet szexelni. Tehát van, amit ránézésre meg lehet mondani, van, amit viszont különböző jegyek alapján kell megvizsgálni.
Végezetül ajánljunk irodalmat. Mit ajánlasz?
Hát őszinte legyek, én annyira olvasni nem szoktam, tehát én ha állatokkal kapcsolatos irodalom, akkor én az interneten szoktam, meg ugye most a Terraplázának, nem tudom, ha valaki ismeri, ez egy országos bőrze itt Pesten, ez egy, és Magyarországon a legnagyobb bőrze egyébként Pesten. Én ott, ők most indítottak egy ilyen magazint, egy online magazint, ott eléggé sok érdekesség van fent a hüllőkről és a kétéltűekről, pókokról és egyéb ízeltlábúakról is. Tehát ők most nagyon elkezdtek ezzel foglalkozni. Azt tudom ajánlani.
Dániel, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Igazán nincs mit, én köszönöm a meghívást.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában kőműves Dániel állattenyésztővel beszélgettünk a terráriumok világáról. Én búcsúzom tőletek, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!